örömmel fordulok feléd. Gondolatok párkapcsolatról, házasságról, családról, életvezetésről. A Schönstatti Családmozgalom műsora következik.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kovács Katalin
és Kovács László.
Önök az Erdélyi Schönstatt Családmozgalom Örömmel fordulok feléd című műsor 10. adását hallják.
Ahogy a kedves hallgatók már megszokhatták, műsorainkat egy kis visszatekintéssel kezdjünk. Advent van, és igyekszünk ilyenkor egy kicsit jobban befele figyelni. Várakozunk, készülünk, és törekszünk megszentelni a napjainkat.
Akik házasságban és családban gyerekekkel élnek, azok azt tapasztalják, hogy ez nagyon nehéz tud lenni. Elmúlt adásunkban igyekeztünk egy kis segítséget nyújtani ehhez. A hétköznapok megszenteléséről beszéltünk, és nagyon sok praktikus, a mindennapi életünkbe beépíthető tanácsot kaptunk.
Beszéltünk arról, hogy fontos az, hogy együtt vegyünk részt a vasárnapi szentmiséken, mert milyen nagy jel a mai világban az, amikor egy család közösen vesz részt a szentmisén. Ez kicsi gyerekekkel nem mindig könnyű. Azt is kiemelte az elmélkedés, hogy a misén való viselkedés mellett legalább olyan fontos az, hogy mi történik a két mise között a családi életünkben, a házasságunkban, mert hogy jelek vagyunk a hétköznapokban.
A közös családi asztal fontosságát is hangsúlyozta az előadás. A családi asztal ugye megjeleníti az egyház lényegét, közösséget, testvériséget és ima életet. Fontos lenne, hogy legalább egyszer egy nap a család közösen étkezzen.
Aztán beszéltünk még arról, hogy mennyire fontos része a családi életünknek a közös ima. A legfontosabb, hogy Isten jelenlétébe helyezzük magunkat. Itt mindannyian a gyermekekkel együtt megfogalmazhatjuk hálánkat, kéréseinket, mindenki a maga szintjén.
És ha felkeltettük az érdeklődésüket, akkor a rádió archívumában visszahallgatható, illetve letölthető az előző adásunk.
Thank you.
Köszöntjük azokat a kedves hallgatókat, akik esetleg most kapcsolódnak be, elmondjuk az ő kedvükért, hogy önök az Erdélyi Sönstadt Családmozgalom Örömmel fordulok felé című műsorát hallják.
Mivel napokon belül karácsony lesz, és már az otthonokban kicsitől nagyig mindenki készül az ünnepre, úgy gondoltuk, hogy ma a karácsonyról beszélünk önöknek. A szűzanya életét szeretnénk figyelni, tanulmányozni, mert ő is szabad akarattal rendelkező ember volt, erős, olyan ember, aki tudott szeretni, akinek életében a szeretet nagyon fontos volt.
Tilman Beller atya előadását olvassuk ma fel a karácsonyról, ami a Halk szavadra hősies bizalommal címmel a 2007-es családnapokra kiadott füzetben található meg. Az előadásban elhangzik sönstati lelkiségünk két fontos eleme. Az egyik a kegyelmi tőke, és a másik pedig a korsó. Mielőtt elkezdenénk használni ezeket a fogalmakat, röviden elmondanánk, hogy mit is jelentenek ezek.
A kegyelmi tőke a szeretet tőkéje. Ez egy tőke. Az egyik hordozza a másikat Krisztusban. Hordozzuk egymást. Kenteni Katya ezt modern szóval kegyelmi tőkének nevezi. Hasonló eset az iparból, amikor azt mondják, hogy a cég tulajdonképpeni tőkéjét a munkatársak alkotják. Tehát Isten előtt hivatkozunk egymásra, hordozzuk egymást, és hagyjuk, hogy hordozzanak bennünket. És az, amit egymásért teszünk, így nevezzük, hozzájárulás a kegyelmi tőkéhez.
A másik fontos fogalom, amit majd hallani fogunk, az a korsó. Minden sönstati családban valóban van egy korsó, van nekik egy korsójuk. Ezt úgy szoktuk használni, hogy felírjuk egy cédulára hozzájárulásainkat a kegyelmi tőkéhez, az egymásért való imáinkat, áldozatainkat, és bedobjuk a korsóba. És hozzá kapcsoljuk kéréseinket. Adunk és kapunk. Mindig, amikor nehéz a munka, vagy fáj valami, vagy veszekedtem valakivel, természetesen ő a hibás, akkor a szűzanyának adok valamit a kegyelmi tőkébe, és gyakorlatilag ezt mondom magamnak. Valakinek szüksége van rám.
Az előadás előtt szeretnénk kiemelni, hogy amit megosztunk a hallgatókkal, az egy lelki és szellemi svédasztal. Arra biztatunk mindenkit, hogy erről azt is annyit vegyen le, amennyi neki tetszik, amennyi a lelki fejlődését szolgálja.
Látjuk Máriát gyermekével, világra hozta, megszülte az örök igét. Éves jelmondatunk szerint halk szavadra hősies bizalommal válaszolunk. Isten igéje, aki a szűzanyáé volt, nagyon halk volt, egy emberi csecsemő. És ez a csecsemő az örök atyának az emberiséghez intézett szava. Ezzel a szóval azt mondta a nagy Isten, veletek akarok lenni, nálatok akarok lenni, ember akarok lenni, mint ti. Ez a szeretet szava. Isten az emberekhez akart jönni, és azt mondta nekik, hogy a tieitek vagyok. A szűzanya elsőként az emberek közül válaszolt erre, és azt mondta, a tied vagyok. Ez nagyon szép folyamat. Ez nem csak egy hitbéli folyamat, hanem az emberi természet szava is volt. Egy olyan szó, mint amit egy anya a gyermekének mond. De ebben az esetben még többről is szó van.
Mária szava az örök igének szólt. Ez magányos magasságban végbe ment történés volt. Mi, akik az áteredő bűn terhét hordjuk, nem tudjuk igazán ezt felfogni. Karácsonykor a nagy Isten működik, tevékenykedik, odaajándékozza magát az embereknek, de egészen halk szóval teszi ezt.
Halljuk ezt a halk hangot a házasságunkban is. A karácsonyi történés leképeződik a mi házasságunkban is. Isten odaajándékozza magát nekem a házastársam által, a férjnek a feleségében, és a feleségnek a férjében önmagát ajándékozza. Ez is egy egészen halk szó, és mi hősies bizalommal válaszolunk rá. A házastársunk mögött meglátjuk a Jóistent, aki nekünk ajándékozza ezt a konkrét személyt, és ezáltal a konkrét személy által azt mondja, tied vagyok.
Talán körbe vándorolunk az egész világon az egyik zarándokhelyről a másikra, mindenütt Istent keresve. Mindez jó, de Isten elsősorban a házastársam által mondja nekem, tied vagyok. A házastársunknál hallhatjuk meg a legjobban Isten szavát. Halljuk, átéljük Isten gyengétségét a társunk jelenléte személyisége által. Gyengít hozzám a házastársi kapcsolatban, a közösségünkben, a házastársi egyesülésben. Akkor is velem van, amikor a társam személyem felén fordul, és akkor is, amikor fájdalmat vagy szenvedést okoz. Ez azt jelenti, hogy a házastárs eszköz a Jóisten kezébe. Ekkor azt mondjuk a házastársunknak, tied vagyok. És a Jóistennek, aki ott van a házastársunk mögött, ugyanezt mondjuk, tied vagyok. Karácsonykor erről van szó, ezt ünnepeljük.
Gyermekeinkkel is ugyanezt éljük meg. Manapság sok gyermeknek hiányzik a szülői szeretet. A szülők nem fordulnak oda a gyermekeikhez, elhanyagolják őket, és mindent megengednek nekik. A gyermekek azt csinálnak, amit akarnak. A szülők talán jót akarnak ezzel, de valójában kárt okoznak a gyermeknek, amikor minden kívánságát teljesítik. Ezt nem a gyermekért teszik, hanem saját magukért, hogy nyugalmuk legyen. De a gyermekben nagy kár keletkezik, kis zsarnokká lesz, boldogtalanná és rossz jelleművé válik. Az iskolában még elmegy, itt nem a szülőket, hanem a tanárokat terrorizálja. A kis zsarnok érez némi ellenállást a szülők, tanárok részéről, akik nem bírnak vele és nem tudják, hogyan bánjanak vele ebben a nehéz helyzetben, ami bekerült. De később a munkahelyén ennek vége. Egyszerűen elküldik, mert a főnöke nem engedi, hogy zsarnokoskodjon. Ha egy ilyen ember házasságot köt, könnyen tönkre megy a házassága, mert a házastársa ezt a játékot nem játsza vele.
Ha a szülők szeretik gyermeküket, azt mondják neki, a tied vagyok. Akkor ez a szülő szeretettel fordul oda gyermekéhez. De minden esetben, amikor a gyermeknek buta kívánsága van, nemet mond rá. Ekkor a gyermek megtapasztalja, hogy olyan valaki, aki szereti őt, megtagadja a kívánságát, nemet mond neki. Hogy a szeretet fájdalmat is okozhat. Ezzel szemben egy elkényeztetett gyermek, egy kis zsarnok, amikor később a Jóistentől hallja ezt a halk szót, hogy nem, akkor nem képes hinni abban, hogy a Jóisten valóban jó és szereti őt, és elveszíti a hitét. Rossz nevelés, ahol a szülő mindig enged a gyereknek. Ez a módszer lerombolja a hitet. Az ilyen gyermek, ha felnő, nem tudja elhinni, hogy az Isten jó akkor is, ha nem teljesíti minden kívánságát. Jézus életében ez másképp volt. Jézus még a kereszten is azt mondta, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.
Thank you.
A rövid zenei szünet után folytatjuk műsorunkat. Önök az Örömmel fordulok feléd, az Erdélyi Sönstadt Családmozgalom műsorát hallják.
A szűzanya célja a Sönstadt mozgalomban az volt, hogy gazdag lelkű embereket neveljen. Hogyan érte ezt el? Azzal érte el, hogy nehézségeket küldött. Egyik oldalról szüntelenül megéljük a gyengétségeket a szűzanyától, melyeket a Jóisten eltervezett a számunkra, és amelyeket a szűzanya által ajándékoz nekünk. Később, ha kicsit felnőttek lettünk, megélünk nehéz élethelyzeteket is. Ezek is a szűzanya ajándékai. Az ilyen folyamatok, események által azt mondja nekünk: a tied vagyok, de azt szeretném, hogy növekedj. Tied vagyok, de ajándékoz nekünk valamit a korsóba. Ajándékoz valamit a kegyelmi tőkébe. Szükségem van rád a többiekért.
Képzeljük el, hogy egy barátunk bajban van, és a szűzanya azt kérdezi: ajándékozol érte egy áldozatot? Például egy baráti házaspárnál válság van. Jön a szűzanya, és azt kérdezi tőlem: segítesz? Ajándékozol nekem áldozatot a barátaidért? Esetleg hozzáfűzi: vagy keressek valaki mást? Teljesen elképzelhetetlen, hogy azt válaszoljuk: keres valaki mást. A nagy lelkűség az ember természetéhez hozzátartozik. Akkor most képzeljék el, hány házasság beteg, hány házasság van tönkremenőben, hány elhanyagolt gyermek van. Most jön a szűzanya, és azt mondja: szükségem van rád. A keresztnek fontos értelme van az életünkben.
Az egyik oldal, mi magunk megtisztulunk a gondolkodásunkban, és még inkább szeretjük a Jóistent, az embereket, mert megterhelhetőkké válunk. Másrészt pedig hordozzuk a testvéreinket. A kereszt által részt veszünk Krisztus szenvedéseiben. Egy ilyen kereszt által a szűzanya újra meg újra meghív bennünket. Ezt halk hangon teszi. Mi pedig nagy belső bátorsággal válaszolunk, nagy belső bizalommal úrrá leszünk a félelmen. Válaszunk a szűzanya halk szavára. A bizalom azt jelenti, hogy az életünk nehézségein úrrá leszünk.
Kedves családok, a keresztet nem lehet megérteni, de el lehet fogadni, és oda lehet ajándékozni. Miközben ezt mondom, hiszek a te szeretetedben.
Ahogy eddig is tettük, most is szeretnénk kiemelni néhány gondolatot. Talán leginkább azokat, amik bennünket ragadtak meg, érintettek meg.
Az első ilyen nagyon markáns gondolat az, hogy Isten oda ajándékozza magát nekem a házastársam által. Hát ezt azt hiszem, hogy gyakorolni kell, és ezen sokat érdemes elmerengeni, hogy tudom-e látni a Jóistent a házastársam mögött. Nekünk ilyen sönstati körökben gyakran mondták azt, hogy a házastársam, a Jóisten szava a házastársamon keresztül hangzik el, és ezt nagyon sokáig nagyon furcsálva hallgattuk, nagyon nehéz volt ezt elfogadni, és nagyon sokat beszélgettünk azon, míg ezt igazán átelmélkedtük. Úgy gondoljuk, hogy egy kapcsolatban nem az a fontos, hogy kinek van igaza, hanem hogy kiben van több szeretet. És valahogy meg kell próbálnunk ajándékká válni egymás számára.
Megérintett bennünket az, hogy Isten jelen van a házasságunkban, az örömökben és fájdalmakban, ugyanúgy a szenvedésben is. Sönstatti berkekben a házasság szentségét a családmozgalomban kiemelik, és jó ezt tudatosítani, hogy Isten nem csak az örömökben van jelen a házasságunkban, hanem bizamikor vitatkozunk, mikor feszültség van kettőnk között, mikor jól összeveszünk. Ugye, amikor veszekszünk, vagy feszültség van, akkor a megfeszített Jézus van jelen a házasságunkban.
Az is egy nagyon jó gondolat volt, hogy a gyermekek jól szeretése azt jelenti, hogy a buta kívánságokra nemet tudunk mondani. És ez egy komoly harc, ahogy a gyermek nő, ahogy egyre nyiladozik az értelme, fejlődik a személyisége, egyre nehezebb és egyre több energiát igényel szembeszállni vele, esetleg rádöbbenteni arra, hogy amit kér, az nem helyes. A felgyorsult világunkban, a mindennapi munka után fáradtak és kimerültek vagyunk, és ilyenkor nagyon nagy a kísértés, hogy a buta kívánságokra, a kütyüzésre igent mondjunk, csak hogy egy kicsit békén hagyjon minket, hogy mi is ki tudjunk kapcsolódni. De ezáltal a gyermek nagyon sokat veszít.
Megérintett minket az áldozatok odaajándékozása a szűzanyának. Itt nem kell nagyon nagy dolgokra, vagy nagyon nagy áldozatokra gondolni. Amikor ugye nehéz a munka, vagy fáj valami, vagy veszekszem valakivel, azt is ajándékba adhatom a szűzanyának, hogy használja. Vagy például, hogyha nem szólok vissza a házastársamnak, pedig meg vagyok róla győződve, hogy nekem van igazam. Vagy amikor fáradt vagyok, de kér tőlem valamit, és nagyon nehezemre esik megtenni, de megteszem, mert szeretem, ez mind-mind olyan pici apró áldozat, ami odaajándékozható a szűzanyának.
Aztán érdekes az a gondolat, amikor a szűzanya azt mondja, hogy szükségem van rád. Tehát neki szüksége van a mi hozzájárulásunkra, a mi kereszt elfogadásunkra, mert hogy a keresztnek fontos értelme van az életünkben. És itt nem kell feltétlenül nagy megpróbáltatásokra, nagy keresztekre gondolnunk, hanem elég, ha csak olyan apró dolgokra gondolunk, hogy esetleg egy összeszólalkozás során nem szólok vissza a házastársamnak, esetleg akkor sem, ha nekem volna igazam. Reggel esetleg egy kicsit hamarabb felkelek a többieknél, és valamit előkészítek a számukra, megkönnyítem a nap indulását. Ezek a szeretet és a figyelmesség apró cselekedetei mind-mind apró keresztek, apró ajándékok lehetnek a szűzanyának, abba a bizonyos kegyelmi tőkébe.
És mivel ez a sorozatunk 10. jubileumi adása, úgy gondoltuk, hogy a mai alkalmat egy kicsit másképp szerkesztjük. Felolvastunk ugye egy nagyon rövid elmélkedést Tilman atya tollából, de időt szeretnénk most szánni arra, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi is ennek a műsornak a célja.
Mi úgy gondoltuk, amikor ebbe belevágtunk, hogy arra szeretnénk buzdítani minden kedves hallgatót, hogy azt, amit mi talán ettől a mozgalomtól legnagyobb ajándékként kaptunk, azt fogadják el tőlünk, és használják, és ez pedig a beszélgetés lenne. Ez egy hatalmas kincs, és a műsorunk legfontosabb célja, ezt minden adásban el is mondjuk, a beszélgetés, a házastársi beszélgetés újbóli meghonosítása lenne. Mi ezt az összejöveteleink alkalmával nagyon sokszor hallottuk, és mi is nagyon sokszor hangsúlyozzuk, és megtapasztaltuk, hogy ezeknek a beszélgetéseknek az életben tartása, a rendszerbe iktatása mennyire közelebb hozott minket, akik azelőtt is, én azt hiszem mondhatom, hogy jó házasságban éltünk, és azért mi beszélgettünk még mielőtt a Schönstatti mozgalommal kapcsolatba kerültünk volna. És nagyon sajnálkozva halljuk, vagy inkább csak észrevesszük nagyon sok pár esetében azt, hogy akár néhány évvel a házasság kötés után ez a beszélgetés, ez valahogy teljesen kikopik az életükből, pedig ezzel nagyon sokat veszítenek. És még azt is elmondanám férfiként, hogy ez nem csak a nőknek jó, hanem, kedves férfi társaim, higgyék el, hogy nekünk is nagyon jól esik, ha meghallgatnak, és ha mi odafordulunk figyelemmel a másik felé.
Folyamatosan emlegetjük az előadás szót. Tudni kell ezekről az előadásokról, hogy nem doktori disszertációk és nem egyetemi előadások. Tudni kell róluk, hogy nem a saját gondolatainkat tolmácsoljuk. Tilman atya és Kentenik atya elmélkedéseit leszámítva, ezeket az előadásokat úgymond hétköznapi családok írták, pont olyanok, mint akik hallgatják ezt a műsort, vagy akármi. Leginkább olyan családok alkotják és írják, akik úgymond kijárták, elvégezték a Családakadémia 2 évét. Az előadásaikat a mindennapi élet ihleti és a mindennapi élet megpróbáltatásaira próbálnak választ adni, és nagyon fontos, hogy egy házaspár, mikor egy előadást szeretne megírni, akkor mindig megvizsgálják a lelkükben, hogy mi az, ami az ő szívtémájuk, hogy mire rezonál, mire fordul a figyelmük a házasságban, és ezt próbálják kibontani, mert ugye ez van bennük. Nagyon fontos, hogy ezek az előadások mindig arról szólnak, amit ezek a családok megéltek. Tehát nem tanítani szeretnének, hanem a tapasztalataikat átadni.
Aztán azt hiszem, sokszor említettük a Családakadémiát. Ez a képzés Magyarországon már talán 20 éve működik, és ez egy 2 éves képzési forma, amire házaspárok jelentkezhetnek, egész családok vesznek részt rajta, és ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 nagy részből áll. Az első évben igazából önmagunkra figyelünk, a házasságunkat erősítjük, ekkor nagyon-nagyon nagy hangsúly fektetődik erre a bizonyos beszélgetésre és a beszélgetés meghonosítására. Aztán a második évben pedig nagyon profi házaspárok, az oktatók, akik megtanítanak bennünket, hallgatókat előadni. Tehát elmondják azt, hogy hogyan lehet a gondolatainkat úgy közölni másokkal, hogy azok megérthessék, hogyan szerkesszük a gondolatainkat, hogy átadható legyen, hogy érthető legyen.
És hogyha Laci egy kicsit bemutatta a Családakadémiát, akkor biztos felmerül több hallgatóban, hogy mit kaptunk mi a Kovács házaspár a Családakadémiától. Azt hiszem, a legeslegfontosabb, amit ajándékként a Jóisten készített, az az, hogy elmélyítette a kapcsolatunkat és a házasságunkat. Sok minden tudatosított ebben a 2 évben, szép lassan, például a beszélgetés fontosságát, amiről beszélt Laci, az elfogadást, azt a tényt, hogy elfogadjuk azt, hogy minden házasság más és más, a türelmet, hogy a dolgok nem oldódnak meg egyik percről a másikra, hanem a türelem az egy nagyon nagy erény. Megtanított bennünket a hatékony közlésre, és tudatosította bennünk azt, hogy értékesek vagyunk egyénként és házaspárként, hogy a mi házasságunk mennyire értékes a Jóistennek. És végül, de nem utolsó sorban apostoli lelkületet adott, és ösztönöz, hogy a tanultakat és a megtapasztalást továbbadjuk a házaspároknak.
Aztán tanultunk még olyanokat, hogy mennyire fontos a fokozatosság. És ez alatt azt értjük, hogy ugye nagyon sok tanácsot hallunk, sok mindenben magunkra ismerünk, a hibáinkra, ebben is változtatni kéne, azt is másképp kellene csinálni. És itt megtanultuk azt, hogy nem szabad egyszerre mindent felrúgni és mindent másképp csinálni, mert abba belefáradunk, az nem fog működni. hanem fokozatosan, és erre egy nagyon szemléletes példát is hallottunk egyszer, és az úgy hangzott, hogy ha egy gazdagon terített asztalon megfogjuk a terítőt, és elkezdjük húzni, akkor vele együtt jön minden. Tehát egy ponton a változást kezdjük el, és az eredményeket fog hozni magunkban. És egy másik dolog, hogy mennyire fontos kitartónak lenni. Emberek vagyunk, nagyon gyakran elessünk, elfáradunk, hibázunk, de nem ezek a hibázások, amiket igazán számon tart a Jóisten, hanem az a felkeléseink, az újraindulásaink, a próbálkozásaink.
És ha az asztalterítőt említetted, akkor nekem beugrik a vadász példája, aki ugye egy réten megpillant 8-10 nyulat egy csomóban, és hogyha mindet szeretnél lelőni, akkor nem történik más, mint az összes nyúl szétszéled, de ha egyet célbe vesz és megcélozza, akkor biza le tudja lőni. Ugyanígy van a szokásainkkal és a fejlődésünkkel, egy dolgot kell kitűzni, és Kenteni Katya azt mondja, hogy ha 6-8 hétig minden nap gyakoroljuk, akkor biza az beépül az életbe, és már szokás lesz. És ugye lassan a műsor végéhez érünk, és akkor megint megismételnénk a jól ismert mondatunkat, hogy a műsorunk legfontosabb célkitűzése az, hogy az otthonokban és a házasságokban újra meghonosítsa a házastársi beszélgetés kultúráját. És reméljük, emlékeznek rá is már mosolyognak, hogy ez az a fajta beszélgetés, ami rólad és rólam szól, a kapcsolatunkról, és nem a karácsonyi teendőkről, hogy kisüti meg a bejglit, kidíszíti fel a fát, vagy a jövő heti teendőkről.
És ahogy szoktuk ehhez a beszélgetéshez, most is javasolnánk témát, hogyha esetleg ez nehezen indulna. Hát gondolkozzanak el, beszéljék meg, hogy ki mit vett le arról a bizonyos svéd asztalról. Aztán érdemes megvizsgálni, hogy tudok-e a házastársam számára ajándék lenni. Illetve mit jelent nekünk a karácsony? Hogyan ünnepelünk mi a családban? Búcsúzóul pedig hadd álljon még itt egy gondolat Tilman atyáról, amelyik így szól. A szeretet azokat, akik szeretik egymást, egymáshoz hasonlóvá alakítja.
Mária Rádió.